Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, ez a Reggeli Monitor Extra, a mikrofonnál Imre Lőrinc. A következő 20 percben beszélünk arról, hogy óriási szakadékok tátonganak a társadalmon belül a vagyoni helyzeteket illetően. A válságos években ugyanis a felső 1%, de a felső 10% is jelentős mértékben gyarapodott, a többiek pedig leszakadtak. Majd arról is szó lesz, hogy valóban visszaszorul-e a készpénz Magyarországon, és 17 év után kamatot emelt a japán jegybank, erről is beszámolunk. De haladjunk szépen sorban, soha nem látott szintre ugrott a magyar pénzügyi vagyon 2023-ban, viszont a növekmény egy szűk rétegre koncentrálódik. A Blue Chems Capital ügyvezetője elmondta, különösen szembetűnő a legfelső 1% térnyerése a teljes társadalmon belül. Karagics István beszélt arról is, hogy világtendenciáról van szó, és bár különböző mértékben, de az alsó 9/10 vagyoni helyzetét az infláció csak tovább rontotta. Lakatos László interjúja.
Azt már korábban lehetett hallani, hogy soha nem látott szinten van a magyar pénzügyi vagyon, az viszont elég döbbenetes, hogy tulajdonképpen ezt a felső 10%, sőt a legfelső 1% birtokolja. Mennyire kirívó ez a magyar arányszám a nemzetközi piacon?
Igazából a kutatásaink szerint ugye mi elsősorban a magyar adatokat tudjuk a KSH, az MNB vagy a NAV adatbázisai alapján vizsgálni. Nemzetközi kutatások viszont rendelkezésre állnak, és ebből szándékosan a legutóbbi pont ezeknek a nagyon dinamikus, és ha mondhatom ezt, akkor egyre dinamikusabbá váló vagyonszerzési folyamatoknak a sajátosságait vizsgálva, vagy feltérképezve. Megnéztük, hogy a világban máshol hogy néz ez ki, ez a folyamat, illetve ezeknek a folyamatoknak a dinamikája. A tényszerű összegzés az az, hogy a világot mindenütt jelentősen megnőtt az elmúlt 20 évben, nem csak a pénzügyi vagyon vizsgálatában a társadalmi legfelsőbb decilis, de az 1%-nak különösen megnőtt a súlya.
Ezt a különböző befektetések hozzák magukkal, mert hogy a sokból sokkal többet lehet csinálni, vagy más oka is van?
Nyilván minél nagyobb a bázis, annál nagyobb a mozgástér, de egészen egyszerűen a világban olyan folyamatok voltak az elmúlt 20 évben, gondoljunk csak a kvantitatív easingre, a kormányok egyre jobban támaszkodtak azokra a nagyvállalatokra és a vállalkozásoknak a tulajdonosaira, akik utána adókedvezményekkel kerültek még kedvezőbb helyzetbe. Tehát ez nem magyar sajátosság, hanem a világ legtöbb országában a vagyonosok jóval vagyonosabbak lettek, mint voltak mondjuk 20 évvel ezelőtt. Ezért mondtam azt, hogy ebben a kutatásunkban annak néztünk utána, hogy a világ vezető országaiban, tehát Brazíliától, nem tudom én, Kínán, Németországon vagy Dél-Koreán keresztül, mik a jellemzők a top 1%-nak, illetve a közép-kelet-európai térséget is megvizsgáltuk, hogy a top 10%-nak hogy néz ki a vagyoni aránya, vagy a súlya a társadalom pénzügyi vagyonához képest.
Ezek szerint akkor a közép-európai, vagy kicsit tágabban vett közép-európai térségben mások ezek az arányok?
Mások, megvannak ennek a térségnek a sajátos jellemzői, de nem annyira kirívóak, mint amilyen kirívónak mi érezzük ezt. A top 1% és a top 10%, tehát a legfelsőbb vagyon centilis és a legfelsőbb vagyon decilis tekintetében. Jellemzően a 55-57%-át birtokolja egy Csehország, Románia, Szlovénia, Horvátország legfelsőbb vagyon decilise az össztársadalmi pénzügyi vagyonnak. Magyarországon ez magasabb, Ausztriában és Magyarországon a 63-67%-os nagyságrend. A vizsgált közép-kelet-európai országok között gondolom nem fogok valami őrült nagy meglepetéssel szolgálni, hogy Oroszország vezet messze, ott 74% a legfelsőbb decilisnek a vagyoni aránya. És ugye az, ami még ijesztőbb, és az elmúlt 20 évben sokkal markánsabbá vált, az pedig a legfelső 1%-nak az aránya a pénzügyi vagyonban. Itt Oroszország az a dicsekedhet, már hogyha ez dicsekvésnek szemt, hogy csak nem a fele a teljes orosz lakossági pénzügyi vagyonnak az a 1% kezében van. Magyarországon ez 33%, de a többi közép-kelet-európai országban is 25-33% között van. Tehát az előbb már említett Ausztriában vagy Lengyelországban 30%, Szlovénia, Románia, Horvátország és Csehország is 22-23-24%-okkal szerepel ebben a rangsorban.
És ehhez képest mondjuk az Egyesült Államokban vagy Németországban Németországban hogy néz ki ez az arány?
Ugye azért nehéz az összehasonlítás, mert az előbb említett országokban, és ezért is próbáltuk a közép-kelet-európai országokat nagyjából Magyarországgal összemérni, mert ugyanazt a politikai folyamatok, ugyanazok a társadalmi folyamatok zajlottak le nagyjából. Egy Egyesült Államokban vagy egy Kínában, ahol teljesen más a dinamizmusa, csak hogy egy példát mondjak, Kínában 20 évvel ezelőtt 20% volt a legfelsőbb 1%-nak a részesedése, most Kínában már 31%, ami egy meg másfél szereződése, de egy hatalmas nagy összeg, tehát nominálisan egy őrült nagy ugrás. De mondjuk Brazíliában vagy Indiában 42-48% a legfelsőbb vagyon centilisnek, tehát a legfelsőbb 1%-nak. Az előbb érszóval említettem ezeket fejlett országokat, ahol nem tudom, egy Franciaország, Ausztrália, Spanyolország, Olaszország, itt 22-23%, tehát az jól látszik, hogy nagyjából ezekben az országokban a vagyon az jobban eloszlik, és a következő vagyon rétegeknek, tehát a középosztálynak és a felsőbb középosztálynak szintén van egy markáns vagyon teste, tehát a társadalmi vagyon az nem a leges legtetejére koncentrálódik a társadalomnak.
Gondolom, hogy a valóban jóléti társadalomnak nevezhető skandináv országokban ez az arány még kedvezőbbnek mondható, vagy még
hát igen, biztos, hogy jó szót használok,
demokratikusabb.
Tehát, igazságosabb, igen. Tehát, hogy egyenletesebb. És csak egy példa, hogy ilyen szempontból megtakarítási meg. Talán az egyetlen olyan társadalom a vizsgált országok közül a Japán, ahol az elmúlt 20 évben nem jelentősen nőtt, hanem enyhén csökkent 21%-ról 19%-ra 20 év alatt a legfelsőbb 1%-nak a vagyoni aránya.
Mennyivel változott vagy nőtt egy év alatt Magyarországon a két felső rétegnek a vagyona?
Attól függ, hogy ugye a felső 10%-ot tekintjük, vagy a felső 1%-ot vizsgáljuk, azt tudni kell, vagy látni kell, hogy amikor ilyen rétegekről beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy a pénzügyi vagyonnal kell rendelkezzenek ahhoz, hogy bármilyen vagyon növekményt azt érvényesíteni tudjanak. Nagyon sokan felsőbb rétegekről beszélnek, háztartások százezreiről, miközben ezek az érintett rétegek a gyakorlatban mondjuk a legfelsőbb 1% az ugye 40 000 háztartást jelent, és a 40 000 háztartáson belül, ahol ugye mondjuk 2,5 főre vagy 2,8 a statisztikai átlaga ezeknek a háztartásoknak, ugye ott férj, feleség, gyerek, tehát hogy általában egy olyan jövedelmet, vagy magas jövedelemmel rendelkező, vagy nagy vagyonnal rendelkező személy van. Tehát igazából szűk mag, ha lehet mondani, akkor a legfelsőbb 100 000 vagy legfelsőbb 50 000 tulajdonképpen, akit vizsgálni kell, amikor ezekről a vagyoni folyamatokról beszélünk.
Igen, és az ő esetükben ez hogy alakult?
Hát nagyon érdekes, mert a Nemzeti Banknak 3 évente van egy olyan mérése, ami ez a vagyoncenzus, amit utána publikálnak. Ezt ők tavaly publikálták, a 2020-as az utolsó vagyoncenzus, illetve amit tavaly végeztek el vagyoncenzust, azt pedig hát én remélem, hogy jövőre már hozzáférhetők lesznek az adataik. És azért nagyon érdekes, mert a 2020-as az pont az utolsó olyan év volt, amire egészen mélységi, de tényleg a társadalom minden centilisére, tehát minden 1%-ára vonatkozó adatai vannak a Nemzeti Banknak és a KSH-nak. Az utolsó olyan év volt, amit a Covid akkor köszöntött be, de csak őszre ütötte meg a gazdaságot, úgyhogy azt mindenki érezte, és ezért lesz nagyon fontos a 2023-as ilyen vagyoncenzus, mert abban viszont már az infláció is. Tehát ez egy olyan különleges 3 éves periódus volt, ahol először a Covid-nak, majd utána pedig ennek magyar szempontból, kutatási szempontból érdekes.
De most jelenleg nem állnak rendelkezésre, akkor számok ezek
most
szerint.
A 23-as adatok még nem. A társadalom pénzügyi vagyonát illetően már rendelkezésre állnak ilyen számok, tehát azt tudjuk, hogy a társadalom pénzügyi vagyona hogy alakult, de a teljes vagyoncenzus az még nem hozzáférhető.
Na most az azt megelőző időszakokról vannak-e számok?
Csináltunk egy összegzést pontosan a háztartások klasszikus pénzügyi vagyonáról, ami 2010 óta gyakorlatilag folyamatosan hozzáférhető, meglehetősen részletességgel. Ugye itt a készpénz, a kötvények, tőzsdei részvények, befektetési jegyek, de akár még a biztosítások állománya is egészen a cégrészesedésekig. Tehát a teljes pénzügyi vagyona a Nemzeti Bank kimutatása szerint a társadalomnak az 2010 óta, amikor 31 000 milliárd forint volt a bruttó pénzügyi vagyon, 2023 végére 96 000 milliárd forintra, azaz pontosan meg háromszorozódott, ami egy őrült nagy szám, és az, ami ennél érdekesebb, hogy 2010-ben a 31 000 milliárdos teljes bruttó pénzügyi vagyonhoz még 19 000 milliárdos nettó pénzügyi vagyon társult,
Ez pontosan mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy a háztartásoknak a tartozási hitelt, a hitel adósságszolgálatát és a hiteleit azt levonják ebből, és így jön ki a nettó pénzügyi vagyon a társadalomnak. Tehát jól látszik, hogy az akkori számok azok azt mutatták, hogy a teljes bruttó pénzügyi vagyonnal azért szemben állt egy egyharmadnyi kötelezettség, és a 31 ezerrel szemben így gyakorlatilag egy 20 ezeres nagyságrendű nettó pénzügyi vagyon jött ki. Akkor 10 ezer milliárd volt, most is egyébként olyan 15 ezer milliárd forint körül van a nettó és a bruttó közötti különbség, tehát a 96 ezer milliárd forintos bruttó pénzügyi vagyonnal szemben, mondjuk 80 ezer milliárd forint nettó pénzügyi vagyonnal szemben. A számuk mögé nézve az a folyamat világosan látszik, hogy a kamatok és a hozamok azok a legfelsőbb 1% felé koncentrálódnak, míg a társadalomnak a hitel adósságszolgálati terhei és a hitelkötelezettségei, a hitelállomány az pedig az alsóbb decilisek felé koncentrálódnak. Nem véletlenül használtuk azt a kifejezést, hogy egész egyszerűen az infláció és ez a nagyon nehéz inflációs környezet, a megugró költségek, azok alaposan belemartak abba az amúgy is mély sebbe, ami a legfelső vagyondecilis és a további 9 vagyondecilis között tátunk vagy vérzik az országban. Én azt gondolom, hogy nagyon sokaknak ez nem megtakarítási válság vagy megtakarítási kérdés volt ez az elmúlt egy év vagy másfél év, hanem sokkal inkább egy megélhetési történet volt. Úgyhogy amikor megtakarítási válságról beszélünk, vagy arról, hogy hova koncentrálódtak a magas kamatok révén elérhető hozamok, akkor ebben a kérdésben a társadalomnak a 95-97% az süket fülekre fog találni ez a téma.
Az elmúlt percekben a Blue Champs Capital ügyvezetőjét hallották, Karagics Istvánnal, Lakatos László beszélgetett. Egyre inkább visszaszorul a készpénz fizetés, és rohamosan terjed a bankkártyák használata idehaza, derül ki a Bank 360.hu elemzéséből. A tavalyi utolsó negyed évben meghaladta a 4600 milliárd forintot a kártyás vásárlások értéke, ami kétszer több, mint a készpénzeseké. A hazai kibocsátású bankkártyák száma már meghaladja a 10 milliót, a hitelkártya használat viszont továbbra sem népszerű. A részletekről Herman Bernadettel, a portál pénzügyi szakértőjével Péri Nagy Kata beszélgetett.
Egy friss felmérésetek szerint a hazai kibocsátású bankkártyák száma meghaladta a 10 milliót. Lényegében azt jelenti, hogy a magyar lakosság majdnem mindegyike rendelkezik bankkártyával. Mi több, van olyan, akinek nem is egy, hanem több bankkártyája is van. Ez a folyamat mikor gyorsult fel, és minek köszönhető?
Ez a folyamat igazából már régóta tart, de volt egy ilyen lassulás akkor, amikor bevezették a tranzakciós illetéket 2014-ben. Akkor nagyon sokan leadták a bankszámlájukat, leadták a bankkártyájukat, és elkezdtek készpénzt használni. Időközben viszont egyre többen rájöttek, hogy jobb, hogyha bankkártyával fizetnek, van bankszámlájuk, jók ezek a szolgáltatások, és elkezdtek bankkártyákat, bankszámlákat használni. Az egyik nagy áttörés akkor történt, amikor 2020-ban kitört a Covid-járvány, és egyre többen kezdtek az interneten vásárolni, ott pedig kényelmesen ugye bankkártyával fizetni. A bankkártya az ugye biztonságosabb is volt, mint a készpénz a fertőzések terjedése szempontjából. Ez adott egy lökést a bankkártyák és a bankszámlák elterjedésének. A másik dolog pedig az volt, hogy 2021-től kötelezővé tették a kereskedők számára, hogy elektronikus módon biztosítsák a fizetést a vásárlók számára.
Nőtt-e a bankkártyákkal együtt az új bankszámlák nyitása is?
Tavaly 178 ezernél is több forint számlát nyitottak, és 65 ezer deviza számlát nyitottak. A deviza számlák száma az különösen megugrott azóta, hogy a forint árfolyama gyengülni kezdett a Covid-járvány után.
Hitelkártyák viszont nem nőtek, mi több, csökkent az állományuk, hiszen továbbra sem népszerű. Más országokban talán nem ez a folyamat zajlott le. Van-e ennek valamiféle sajátos magyar verziója?
Magyarországon nem terjedtek el a hitelkártyák. A legtöbb országban, amikor elkezdtek elterjedni a bankkártyák, akkor a hitelkártyákkal indult a bankkártyák elterjedése. Magyarországon viszont olyan későn indult el ez a folyamat, az 1990-es években, hogy a betéti kártyák kezdtek elterjedni, és a hitelkártya az egyfajta hiteltípusú termék, ezt csak azok használják, akik szeretnének ilyen hitelt használni. Ahhoz, hogy valaki jól járjon a hitelkártyában, nagyon precízen kell használnia, tehát pontosan vissza kell fizetnie az adott hónapban azt az összeget, amit elköltött. Ellenkező esetben rendkívül magas kamatokkal számolhat, hogyha nem törleszt rendesen, akkor még erre büntető kamatok és egyéb költségek rakódhatnak rá. Tehát ez egy nagyon drága termék tud lenni, hogyha valaki nem pontosan és nem jól használja. Ha jól használja, akkor viszont jól járhat vele. kellett. Emellett a hitelkártya akkor praktikus, ha az emberek olyan szolgáltatást vesznek igénybe, ahol ezt igényli a szolgáltató, például autóbérlésnél, de ezt is kevesen veszik igénybe a magyarok közül.
Megjelenik egy-egy aggodalom, amely arról szól, hogy a készpénz fizetési lehetőségek teljesen megszűnnek, vagy annyira visszaszorulnak a hazai forgalomban, amely már esetleg valamilyen szempontból káros lehet, vagy valamiféle függetlenséget sért. Van-e ilyen tendencia, akárha spontán is alakul ki, hogy a készpénzfizetés teljesen megszűnik, vagy visszaszorul?
Bizonyos helyeken valóban nem lehet már készpénzzel fizetni. Egyik tipikus példa az ételrendelő cégek egy része, amelyek csak előre kártyás fizetéssel szállítják ki az ételeket. A másik ilyen tipikus helyzet a fesztiválok, ahol melyek készpénzmentesek. Vannak olyan helyek, mondjuk repülőjegyet például nagyon nehéz úgy vásárolni, hogy ember nem bankkártyával fizeti ki, tehát vannak valóban olyan szolgáltatások, amelyeknél elvárják ezt, hogy bankkártyával fizessen az ügyfél. Minden társadalomban a legolcsóbb az elektronikus fizetés, a készpénzes fizetés az mindig sokkal drágább, sokkal nagyobb a költsége a társadalom számára. Illetve hát a fekete és szürke gazdaság és készpénz alapon működik, nem elektronikusan, azt ugye vissza lehet követni. Tehát összességében véve ez jó a gazdaságnak, hogyha terjednek az elektronikus fizetési lehetőségek.
Van-e arra valamiféle rálátásunk, hogy a fintech milyen újfajta módszerekkel próbálja megkönnyíteni mondjuk így az életünket a bankkártyákon, vagy a szolgáltatásokon keresztül? Ugye a legutóbbi elterjedés az okostelefonba és okosórába digitalizált bankkártyák voltak, és ez eléggé kedvelt is. Tehát a 31%-át így fizetik. Milyen irányba tud elmozdulni ez a technológia?
Hát én azt remélem, hogy egyre többen fogják digitalizálni a bankkártyájukat valamilyen okos eszközben, hiszen sokkal biztonságosabb egy okos telefonnal fizetni, mint elővenni a plastiklapot, és akkor ott mások leolvashatják, hogy az ember beüti a PIN kódot, vagy egy telefonnal lefényképeztetik a bankkártya számot, és ugye el lehet lopni az adatokat. Egy mobiltelefonból vagy egy okosórából nem lehet ellopni ezeket a bankkártya adatokat, sokkal biztonságosan. Emellett ugye vannak ilyen mindenféle új megoldások, részben fintech cégek is használják ezt, de a hazai bankoknál is elérhetők ilyen szolgáltatások, ilyen például a másodlagos azonosító használata, amikor nem kell megjegyezni a bank számlaszámot, hanem egy telefonszám segítségével is lehet utalni egyik bankszámláról a másikra, vagy ilyen a fizetési kérelem, amelyet majd április 1-től fognak bevezetni kötelezően az összes banknál. Ez azt jelenti, hogy az egyik bankszámla tulajdonos kér pénzt egy másik bankszámla tulajdonostól, és annak csak jóvá kell hagyni, és így átutalhatja neki a pénzt. Ez nagyon jól jön, ha például mondjuk egy gyerek ott van a táborban, elfogy a pénz, és akkor a anyukától kér egy kis pénzt meg, hogy küldjön neki fagyira. Vagy hát mondjuk van egy közös vacsora, valaki kifizeti, a végén kiszámolja, hogy ki mennyivel tartozik neki, hány sört volt, milyen ételt fogyasztott, és akkor küldi a fizetési kérelmet, hogy te tartozol nekem 4726 forinttal, te tartozol nekem 12532-vel, tehát ilyen bármilyen összegre el tudja küldeni a különféle embereknek, akik ott ültek az asztaltársaságban a számlát. Tehát egy ilyen szolgáltatás is van például. Tehát én azt remélem, hogy ezek egyre jobban el fognak terjedni, hiszen nagyon praktikusak, ráadásul díjmentesek.
Az elmúlt percében Herman Bernadettet, a bank360.hu pénzügyi szakértőjét hallották. 17 év után kamatot emelt a japán jegybank, és 8 év után szüntette meg a negatív kamatkörnyezetet. A döntés egészen pontosan úgy szólt, hogy a Bank of Japan -1%-ról a 0 és +1%-os sávba emelte az irányadó rátát. A Raiffeisen Bank szenior elemzője elmondta, a lépés mindenképpen indokolt volt, mivel az infláció már több mint egy éve meghaladja a központi bank 2%-os célját. Ráadásul 3 évtizede nem látott fizetésemelésben állapodtak meg a Szigetország vállalatai, ami további felfelé mutató kockázatokat eredményezhet a fogyasztói árindexben. Blahó Levente szerint ugyanakkor nem valószínű, hogy a jövőben változni fog a japán jegybank hozzáállása, amelyet leginkább az ultralaza monetáris politikával lehet indokolni. Tegnap egyébként a japán jen nagymértékben gyengült a döntés követően. A mai kereskedésben is folytatódik ez a tendencia. 4%-kal gyengül a japán fizetőeszköz az euróval szemben, a dollár ellenében pedig 6%-kal. Ha már dollár, ma mindenféleképpen érdekes mozgásokat tekinthetünk majd meg az amerikai fizetőeszköz piacán, ugyanis magyar idő szerint este 8 órakor érkezik a Fed kamat döntése, várhatóan egyébként nem fog kamatot csökkenteni a testület, emelni sem, viszont nagyon odafigyelnek a befektetők Jerome Powell üzeneteire azzal kapcsolatban, hogy idén hány kamatcsökkentés várható. A tegnapi bizonytalanságot a tőzsdéken némiképp az okozta, hogy elterjedt az a várakozás, miszerint idén már csak 2 csökkenthet a Fed. Azonban a többség azért még mindig az optimistább forgatókönyvben bízik, vagyis hogy 3 kamatcsökkentés valósulhat meg ebben az évben a tengeren túlon. Meglátjuk, hogy mit fog mondani ezzel kapcsolatban Powell, és erre hogyan reagálnak majd a piacok. Most viszont ennyi fért a Reggeli Monitor Extrába. Köszönöm szépen, hogy hallgattak minket, hamarosan friss hírekkel jelentkezünk. Imre Lőrincet hallották, viszont hallásra.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 7:30-től a Trend FM-en.